Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 6. fejezete vezet minket a lélek általi megszentelődés gyakorlati szakaszában a 3. lépéshez. Már láttuk, hogy hitáltal üdvözülünk, és ha törvény által akarunk élni, akkor kiesünk a kegyelemből. Azt is láttuk, hogy a hitáltali üdvösség és a lélek szerinti élet hozza létre a lélek gyümölcsét. Más szóval, láttuk, mit jelent az, hogy lélekben járunk. Ezt el kell kezdenünk, és jól lehet elesünk, tovább kell gyakorolnunk. Most látjuk, hogy a lélek gyümölcse miként működik az életünkben. Itt látjuk azt, hogy hogyan élhetünk a Földön embertársaink között. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 1. vers. Ki ez a valaki, akit említ ez a vers? Ez általános kifejezés, és bárkire utal, aki már keresztjén. A bűn a görög paraptóma fordítása, és azt jelenti, hogy félreesni, szerencsétlenül járni, megbotlani. Nem valami nagy bűnre utal, de súlyos bukásra. Mit kell tenni azzal az emberrel, aki megbotlik? A lelkiek, és sokan azt gondolják, hogy lelkiek, ezt úgy értelmezik, hogy verni kell a fejét valamilyen bottal, mert valamit elrontott. Veszély van abban, ha valakit nem akarunk ismét helyreállítani. Inkább bíráljuk és ítélgetjük. A hívő nem veszti el üdvösségét, ha megbotlik. Ha a keresztény bűnbe esik, a lelki kereszténynek helyre kell állítania az ilyet szelídség lelkével. A szelídség a lélek egyik gyümölcse. Az a szó, hogy vétek, ebben a versben ugyanaz, mint amit az Úr Jézus Krisztus használ a Gecsemáné kertben, amikor arcra esik és imádkozik. Máté evangéliuma, 26. rész, 39. vers. Azt jelenti, hogy megbotlani. Ha valaki megbotlik, esetleg csak kisebb bűnt követ el, de lehet, hogy nagyot esik. Az egyik csodálatos tanítás az Úr Jézus Krisztusról, Ézsaiás könyve 63. fejezetében, a 8. és 9. versben található. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Az Úr Jézus velem járja végig az életet, és amikor elesem és megbotlom, ő nem esik el velem együtt. Ő nem botlik meg. Ő mellettem áll, fölemel engem, letisztít, és megmondja, hogy induljak el újból. Ez vigasztaló tudat, hogy valaki a közelemben van, aki nem esik el velem együtt. Azt a szót, hogy helyreállítani, ebben a versben az eltört csont helyreállítására mutató szónak tekintjük. Ha valaki elesik és eltöri a lábát, mit kell vele tennünk? Vajon hagyjuk ott fájdalmában? Isten azt mondja, hogy akik lelkiek, azok tegyék helyre az eltört csontot. Segítsék az embert ismét lábra állni. Ezt szelíd lélekkel kell tenni. Az egyik nagy prédikátor mondta el, hogy a részegeskedés bűnéből mentette meg az Úr. Szolgálata nagyon megterhelő volt, és a napi próbák után kísértésbe esett, hogy egy este újból lerészegedjék. Annyira szégyelte magát, hogy másnap összehívta a diakónusok testületét, és benyújtotta lemondását. Megmondta nekik, vissza akarok vonulni. Csodálkoztak rajta. Megkérdezték tőle, hogy miért. Őszintén elmondta nekik, tegnap este lerészegettem. A prédikátornak nem szabad részegeskednie, és le akarok mondani. Nyilvánvaló volt, hogy szégyelte magát, és tudod-e, hogy azok a csodálatos diakónusok mit tettek? Körülölelték, és ezt mondták, imádkozzunk. Nem fogadták el lemondását. Valaki jelen volt a gyülekezetben a következő vasárnapon, és ezt mondta. Soha sem hallottam nagyobb prédikációt az életemben, mint azon a napon. A diakónusok igazi orvosok voltak, helyre tették az eltört csontot, helyre állították lelkipásztorukat. Vannak emberek, akik kirúgták volna a szolgálatból, de ezek a diakónusok visszaállították a prédikátort a lábára, és Isten csodálatosan felhasználta ezután. Ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Figyeld meg, hogy szelíd lélekkel kell helyre igazítani a megbotló testvért. A lelki ember megtermi a lélek gyümölcsét, amik a következők. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, telítség és mértékletesség. Szelíd lélekkel lehet helyreállítani a tévedőt. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Ne gondold, hogy nem vagy nagyon is hajlamos az elesésre, és kárhoztathatsz másokat a megbotlásért. Te is beleeshetnél ugyanabba a vétekbe. Ezért állítsd helyre az ilyet szelíd lélekkel. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 2. vers. Kis falumban a régi időkben volt egy ember, aki a város ateistájának, szabadon gondolkodójának számított, jól lehet olykor vezető állampolgára volt a lakóterületnek. Abban a kis faluban, ahol éltem gyermekkoromban, sok minden hiányzott. Nem volt többek között utcai világítás sem. Az otthonunkban sem volt villanyvilágítás, és emlékszem rá, hogy olaj és petróleum lámpát használtunk, hogy esténként tanulhassak. Kisfalunkban nem voltak járdák, nem voltak aszfaltozott utcák, nem volt vezetékes víz, hanem a kúthoz kellett menni vödörrel. Sok minden hiányzott kisfalunkban, de volt egy falusi ateistánk. Magát szocialistának nevezte. Minden vasárnap reggel, ha az időjárás megengedte, kint volt a főtéren az utcasarkon és beszélgetett. Általában tucatnyi hallgatóság előtt, akik szintén hozzá hasonlítottak. Amikor mentem a vasárnapi iskolába, mindig megálltam mellette és hallgattam egy kicsit. Az hatott meg ezzel az ateistával kapcsolatban, hogy a száját nem tudta jól mozgatni, mert közben dohányt rágott. Ez az ember mindig nevetségessé tette a Bibliát, és rámutatott a feltételezett ellentmondásokra. Kedvenc Biblia versei voltak a Galata levél 6. fejezetének ezek a versei. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Elolvasta mindkét verset, aztán fölemelte fejét, és gúnyorosan a tömegre nézve ezt mondta. Látjátok? Itt van egy ellentmondás a Bibliában. Az egyik helyen azt mondja, hogy el kell hordoznunk egymás terhét, és aztán azt mondja, hogy hordoznunk kell a saját terheinket. A kis faluban senki sem tudott neki választ adni, csak ott álltunk nyitott szájjal, és hallgattuk tovább. Valójában a válasz nagyon egyszerű volt, de nem ismertük azokban a napokban. A Szentírásban 11 eltérő szó van, amit a mi fordításunkban teherként adnak vissza. Ez azt jelenti, hogy többféle teher létezik. Vannak bizonyos terhek, amiket együtt hordozunk, de vannak terhek, amiket magunknak kell viselnünk, és nem tudjuk másokkal megosztani. Ez nagyon egyszerű, de mégis kielégítő válasz. A terhek azok, amiket közösen kell viselnünk. Mindnyájunknak vannak ilyen terheink. Nem mindenki gazdag, hanem terheket hordoz. Nem mindenki egészséges, hanem terheket visel. Nem mindenkinek vannak talentumai, hanem terheket visel. Valakinek nincs meg minden testrésze, nem mindenki lát jól, nem mindenkinek tökéletes a hallása, nem mindenkinek van karja és lába, és bizonyára nem mindenki lehetne szépségkirálynő. Azt mondjuk, hogy ugyanabból a vérből származtunk, de mégis mások vagyunk. Nem nagyon sok közös vonásunk van,
De mindnyájunknak vannak terheink. Van egy spanyol közmondás, ami körülbelül így hangzik. Nincs olyan otthon, ahol előbb vagy utóbb ne lenne csönd. A francia közmondás is így szól. Mindenki azt gondolja, hogy a saját terhe a legnehezebb. Egy asszony sokat dolgozott gyermekei között, és ezt mondta. Még a gyermekeknek is vannak terheik. A teher általános az emberi családban. Nekünk is vannak terheink. Mégsem mindnyájan hordozunk hasonló terheket. Lényegében a terhek eltérőek. Pál a Galatákhoz írt levél 6. fejezetében két csoportra osztja a terheket. A közös terhekre és az egyéni, átadhatatlan terhekre. A mi kis falunkban nem tudtuk, hogy két eltérő szót használ a görög nyelv. A 2. versben a görög szót így lehetne fordítani. Egymás terhét kell hordoznunk. A görög teher szó a barosz, ami a súlyosságot hangsúlyozza. Urunk használta ezt, amikor beszélt a nap terhéről és hőségéről. Az ősegyház, amikor összejött Jeruzsálemben az első konferenciára, ezt a döntést hozta. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 28. vers. Itt a jeruzsálemi gyülekezetben közösen hordozott teherről van szó. Valaki azt mondta, hogy a teher csak fél teher, ha ketten hordozzák. Vannak ma olyan terhek, amiben osztozhatunk. Egy asszony fölszállt egy buszra egy súlyos kosárral. Leült egy férfi mellett, és a kosarat az ölébe tette. Miután a férfi látta az asszony kényelmetlen helyzetét, megszólította. Asszonyom, ha letenni a padlóra azt a súlyos kosarat, rájönne, hogy a busz hordozza önt és a terhét is. Hadd mondjam neked, hogy vannak terhek, amelyeket valaki mással együtt hordozhatunk. Most itt a teher a bűnt jelzi. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ez az ő terhe. Segíthetünk neki hordozni. Ez jelzi a gyengeséget, a tudatlanságot, a nyomást, a feszültséget és a gyászt. Azt hiszem, mindenkinek van ilyen terhe. Egy ember egy csoport előtt föltette ezt a kérdést. Van-e itt valaki, aki még nem tévedett, vagy ismernek-e valakit, aki nem tévedett? Senki sem emelte föl a kezét. Miután az előadó többször is megismételte ezt a kérdést, egy kis férfi a hátsó sorban fölemelte a kezét. Az előadó megkérte, hogy álljon föl. Ön az, akinek nincsenek hibái? Ó, nem, mondta a férfi, nem én vagyok az. Akkor ismere valakit, akinek nincs semmi hibája? Nos, mondta, pontosan nem ismerem őt, de már hallottam róla. Az előadó ezt mondta, mondja meg, hogy ki az. A kis férfi így válaszolt, feleségem első férje. Azt hiszem, hogy sokszor hallotta feleségét róla beszélni. Mindnyájan tévedhetünk, és ez a mi terhünk. Sokszor elesünk, és sokszor látjuk testvérünk elesését. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet. Aztán van olyan teher, amit megoszthatunk. Ezek a feszültségek. Bevehetünk nyugtatót, ami valójában nem oldja meg problémáinkat. Olyan korban élünk, amikor az emberiség körében eddig soha nem tapasztalt feszültségek lesznek úrrá. Nem ismerlek téged, de én a feszültség városában lakom. Ezekben a városokban sokan nyomások és feszültségek között élnek. Ez bizonyára olyan teher, amit el kell közösen hordoznunk. Hadd illusztráljam ezt. Egy nagyon drága ember a gyülekezetemben odajött hozzám, és így szólt. Tud-e mondani rólam valamit? Nem, válaszoltam. Miért kérdezi? Találkoztam önnel az utcán, és még csak nem is szólt hozzám. Ezen elcsodálkoztam. Nem szóltam önhöz? Nem, csak elment mellettem, pedig egyenesen rám nézett. Én nem láttam önt. Látnia kellett, mert egyenesen rám tekintett. Ezért megkérdeztem tőle, hogy melyik napon történt ez, és rájöttem, hogy az akkor volt, amikor a légitársaság összekeverte a jegyeimet, és elindultam, hogy rendezzem ezt az ügyet. Barátom, feszültségek alatt vagyunk ilyen időkben. Barátom is feszültségben volt, mert feltételezte, hogy nem vettem észre. Sohasem felejtem el, körülölelt, és ezt mondta. Örülök, hogy ezt megtudtam. Láthatod, segített nekem a feszültség terhét hordoznom. Ezt megoszthatjuk egymással. Most érkezünk a harmadik teherhez, amelyet közösen hordozhatunk. Ez a gyásznak a terhe. A tragédiának, a szomorúságnak, a kiábrándulásnak a terhe elkerülhetetlenül utoléri az emberi családot. Ha még nem találkoztál vele, majd találkozol. Amikor rád nehezedik, szükséged lesz valakire, egy barátra, aki melléd áll. Jobb három barátját bíráljuk, mert maratoni beszélgetést folytattak, de valójában hét napon át együtt ültek Jobbal, és vele együtt szomorkodtak. A természettörténetről szóló egyik könyvben olvasható ez a nyilatkozat. Az ember az egyetlen lény, aki nem ismer semmit, és nem tanulhat meg semmit, ha nem tanítják. Nem tud sem beszélni, sem járni, sem enni. Röviden, semmit sem tehet a természet késztetésére, csak sírhat. Amikor e világba érkezünk, csak sírni vagyunk képesek. Sírással jelezzük érkezésünket, és vigasztalásra van szükségünk. A kezdet kezdetétől egészen végig az életben vigaszra van szükségünk, mert a jajok világába születtünk. Rut elmondhatta Boáznak, megvigasztaltál engem. Ő idegen, kitaszított volt, idegen országból érkezett, és arra számított, hogy távol tartják maguktól, de valami miatt érdeklődni kezdett utána, és kiterjesztette rá udvariasságát. Rut nagyra becsüléssel mondta, megvigasztaltál engem. Mária eltörte a drága kenetet tartalmazó alabástrom szelencét, és a kenetet az Úr testére öntötte. Ezt közvetlenül a keresztre feszítés előtt tette, mert tudta, hogy mi történik hamarosan. Senki más nem jött rá, hogy Jézussal mit tesznek, de ő tudta. Jézus így szólt, hagyjátok, mert ő az én temetésem napjára tartogatta ezt. Egyedül ő lépett be Krisztus szenvedéseibe. Ezért mondta Jézus, bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Máté evangéliuma, 28. rész, 13. vers. A kenet jó illata betöltötte a világot. A szomorúság terhét is megoszthatjuk egymással. Lesznek olyanok, akik szomorúságukban hozzád mennek. Hibáink, feszültségeink és szomorúságaink megosztható terhek. Hiányzik a vigasztalásod? Kelj fel és mondd el egyik barátodnak, és az ínség évei alatt téged szolgál mindvégig. Az isteni szeretet betölti raktáradat, hogy a maréknyi lisztet megsokasítja. Az egynek elég élelem gyakran királyi lakomát nyújt kettőnek. Eltévedsz és elfáradsz a hegyek között, talán a havon alszol. Őrzsöld meg magad belülről, és együtt mindketten ragyogtok. Megsérültél az élet harcában? Sok sebesült jajgat körülötted? Adj nekik drága kenetet, és ez a balzsam a tiedet is gyógyítja. Ezek a megosztható terhek. Most nézzünk meg egy másik igeverset, ami elmondja nekünk, hogy vannak megoszthatatlan terheink. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Galatákhoz írt levél, Hatodik rész, negyedik vers. Azt hiszem, ezen azt érti, hogy ne rohangáljunk másokhoz, hogy kérjük őket a terheink hordozására. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Galatákhoz írt levél, hatodik rész, ötödik vers. A teher szó ezen a helyen görögül fortion, ami azt jelenti, ezt a terhet hordani kell. A szó a hajórakomány fogalmából ered. Valójában használták arra is, hogy az anyamében levő gyermeket jelezzék vele, akit csak az édesanya tud hordozni. Ezt a terhet nem lehet átadni másnak. Az egyik bibliafordítás, ami nem is nevezhető fordításnak, kiváló magyarázatot mond erről. Sokszor fény derít a Szentírás egy-egy szakaszára. Ezt mondja a Galatákhoz írt levél hatodik részének ötödik verséről. Mert minden embernek vállára kell vennie a maga csomagját. Ez az. Mindenkinek a vállát kell a terhe alá tennie. Van egy ősi mondás. Mindenki kapja meg a maga munkáját. Egy másik, ami egy kicsit furcsa. Minden fürdőkádnak a maga lábán kell nyugodnia. Más szóval, vannak ma olyan terhek, amiket nem tudunk mással megosztani. Mindenkinek az élete bizonyos értelemben elkülönült, elszigetelődött, elválasztódott, karanténba záródott, hogy más legyen, mint embertársainak az élete. Dr. Funk, egy szótár szerzője, egész sor szót állított össze, amiben az angol nyelvben a legszomorúbb szó az egyedül. Vannak bizonyos terhek, amiket egyedül kell hordoznunk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy terheim hordozása közben olyan sokszor adtál már mellém barátokat, testvéreket, és főként megtapasztalhattam segítő kezedet. Szeretnék én is barátja és testvére lenni azoknak, akik terheket vagy nehézségeket hordoznak, hogy így betölthessem a szeretet törvényét. Ámen.